azt nem lehet elvárni egy bármilyen szolgáltatóiparban tevékenykedő cégtől, hogy ő meg tudja tervezni a fizikai tér iránti igényét 15-20 évre előre.
Köszöntök mindenkit! Ez itt a Portfolio Ingatlan legújabb podcast adása. Én Ditrói Gergely vagyok, a Portfolio Ingatlan vezetője, és a mai vendégem nem más, mint Borbély Gábor, a CBRE nemzetközi ingatlan tanácsadó hazai elemzési vezetője, és Gábor, aki egyébként szinte nélkülözhetetlen minden fontosabb ingatlan szakmai eseményről, és rengeteg hasznos szakmai információval szokott szolgálni a piaci szereplők számára, most talán egy kicsit más köntösbe, mint a magánembert a piaci folyamatokról próbálom meg majd meginterjúvolni, illetve nem is teljesen interjú lesz, hanem talán egy kicsit beszélgetés, mert lehet, hogy lesz egy-két olyan válasz, amit majd nem hagyok végigmondani, hogyha túl izgalmasak a rész információk, úgyhogy ez lesz a mai adás. Köszöntelek, Gábor!
Szia, Gergő, én is köszöntöm a hallgatókat. Alig várom, hogy a szavamba vágjál, ahogy azt mindig szoktad, úgyhogy kezdjünk bele.
Igen, ez nem lesz most sem másképp, úgyhogy az lenne a mai adásnak a felütése tulajdonképpen, hogy hát rengeteget beszéltünk az elmúlt közel egy évben arról, hogy a pandémia milyen új világot teremt vagy, és hogyan kell ehhez alkalmazkodni. Nyilván elsősorban az egyik legizgalmasabb és legnagyobb befektetési potenciált és volument és fejlesztési volument jelentő alpiacon, az irodapiacon, ahol talán a leglátványosabb strukturális átalakulás megy végbe éppen. Erről hallani a legtöbbet, és erről esik a legtöbb szó, de nyilván van itt hotelpiac, retailpiac, logisztikai piac, elkereskedelemmel, stb. Lehet, hogy mindenre kitérünk, de az irodapiac lesz talán így leginkább a fókuszba a beszélgetésünkben, és az ezzel összefüggő jelenségek. Szóval azok után, hogy próbálunk itt jósolgatni, mert tulajdonképpen valljuk be, hogy mindenki ezt csinálja, a saját akár jól felfogott üzleti érdeke, akár a hite szerint, hogy ő hogyan látja a jövőt, de valójában mindenki próbál egy olyan új világot elképzelni, ami egyébként valószínűleg számára a legideálisabb lenne, akár üzletileg, akár személyesen. És ebbe a óriási katyvaszba, amiben most így tudatilag vagyunk, hogy hogyan is fogunk élni majd a pandémia után, amit még mindig nem tudunk elkezdeni sem végig gondolni, hiszen benne vagyunk a lezártságba, a bezártságba, a kimászásba. Ebben a helyzetben kéne valami olyasmit megfogalmaznunk itt, hogy azok, amiket eddig ebben az elmúlt közel egy évben hallottunk és beszélgettünk róla, azok vajon mennyire szilárdak, stabilak, és mit gondolunk mi arról, hogy ez hova fog vezetni. És akkor itt persze te is nyugodtan a szavamba vághatsz majd, ez a jog, ez fennáll ebben a beszélgetésben, hogyha esetleg túl sok lenne már a kérdés meg a felvetés, amikre egyszerre majd nem tudsz
válaszolni. Felvetés ötlet van, hát ha röviden válaszolok, és nem beszélek olaszul, de nekem nagyon tetszik ez az André Tutto benne, ez a minden jó lesz. Nekem ez az attitűd, ez tetszett, amikor ezt megfogalmazták a legmélyebb válságban, és a legnagyobb nehézségek közepette is. És a válság az alapvetően egészségügyi, tehát nyilván az a legnagyobb problémája, és a legnagyobb fájdalma ennek a történetnek, és igazából ezt látták 2020 márciusában is már, és ezt látjuk mi is, hogy azért előbb-utóbb ezen túl leszünk. Tehát azt szerintem azt már lezártuk azt a korszakot, hogy arra gondoljunk, hogy ez itt a civilizáció és az eddig ismert világnak a vége. Nyilván mindenki ezt árazza, és erre számít, hogy ez előbb-utóbb visszatér oda, ahol voltunk, illetve oda, ahol voltunk, soha nem fog visszatérni, hiszen nyilvánvalóan eltelt egy olyan egy vagy másfél év, ami abszolút meghatározó, és valószínűleg soha a mi történelmünk alatt, mármint az én röpke negyed évtized vagy négy évtizedes fennállásom alatt nem volt olyan idő pillanat, amikor a világban ennyire szinkronizáltan, ennyire egy időben, ennyire egyszerre és mindenre kiterjedő ütés kapott volna tulajdonképpen mindenki. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy ez olyan szintű változást okoz, amit nem élhettünk még meg. Ettől függetlenül azt látjuk, hogy élet az lesz, az emberek amint tudnak rögtön kimennek az utcára, bemennek az étterembe, elmennek moziba, és nyilvánvalóan ingatlan igényeket fognak megfogalmazni és realizálni. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy világvége volt vagy van, egy izgalmas időszakon megyünk keresztül.
Itt jön az első csavar a történetbe, hogy persze ez így van, és talán még a legpesszimistábbak is az alapvetően azt gondolják, hogy igen, ennek vége lesz, és ezt mondjuk úgy, hogy ezt mantráztuk az elmúlt egy évben, hogy igen, nem számítunk arra, hogy nem tudom, kilövik a földet az űrbe, és minden megváltozik, és másképp fogunk élni, és a föld alá kell költözni. Tehát, hogy nem számít senki ilyen típusú átalakulásra, de mégis vannak olyan elemei ennek a történetnek, és akkor behozom a legkeményebb felvetéseket, és a leg, nem tudom, ilyen, a strukturális átalakulást vizionáló fogyasztókat, akik mondjuk a irodába való visszatérést egy földtől elrugaszkodott lehetőségnek tartják a jövőben, hiszen ez megoldódott. Tehát a legdurvább biztonsági feltételek mellett működni képes bankok is home office-ra tudtak átállni napokon, heteken belül, és én is azt gondolom, hogy az ingatlannak nincs vége, de mégis az van, hogy valamiért az emberek egy jelentős része, és cégvezetőknek is akár, hogyha itt mondanak le éppen nem tudom hány ezer négyzetmétereket, mert hogy nekik arra majd sose lesz szükségük, és valahol pénzt kell fogni, akkor ez nem lesz igény már. Nem, vagy nem így lesz igény.
Én most azért kicsit kötözködöm, tehát mondtad ezt, hogy megoldódott, hogy ez pontosan mit jelent, hogy megoldódott. Tehát ha arra gondolunk, hogy elképzelhetetlen volt 2017-ben, vagy akár 2019-ben is, hogy tulajdonképpen a szolgáltató szektor, most alapvetően erről beszélünk, ugye, tehát nyilvánvalóan azt együtt csak egy nagyon röviden legyen itt azért, tehát kerüljön megemlítésre, hogy azért a gazdaságnak vannak olyan ágazatai, ami viszonylag gyorsan visszapattantak, van olyan terület, ahol nyilvánvalóan a termelés és az iparágnak a sajátságaiból adódóan eleve nem volt egy akkora ütés ennek a válságnak. Amiről most kifejezetten beszélünk, az a klasszikusan irodai munka, ami alapvetően számítógéphez kötött, és nyilvánvalóan szolgáltató szektorhoz kapcsolódik. Tehát, hogy ezen a területen, hogy egy ilyen szintű átállást ilyen gyorsan meg tudunk valósítani, ez pár évvel ezelőtt tényleg elképzelhetetlen volt, és ez valóban a technológiának a diadala, ami egyébként, én akkor is ezt mondtam, mondjuk egy április-május magasságában, hogyha ezt végig gondoljuk logikusan, ez tényleg megugorható volt. Az, hogy ez megoldódott, ez azt jelenti, hogy elkerültük azt, ami valószínűleg, ha a technológia nem ilyen fejlett, egy évtizeddel ezelőtt egy teljes leálláshoz vezetett volna, és nem egy 10-20%-os GDP csökkenést eredményezett volna negyed év, hanem egy sokkal mélyebb recessziót, és sokkal hosszabb ideig tartó recessziót. De ez nem azt jelenti, hogy ezzel átálltunk erre a rendszerre. Tehát amikor egy krízist kell kezelni, és arra adunk egy választ, az egy teljesen más történet, mint amikor azt mondjuk, hogy mostantól ez mindig is így lesz. Tehát persze, nyilvánvalóan, amikor a cégek elszenvednek ilyen komoly veszteségeket, amikor azt látják, hogy az irodáikat nem használják a kapacitásnak valaki a 10-15%-át sem, valahol mondjuk egy ilyen 30-40%-ot, de tipikusan nem használják azt az óriási és viszonylag drága kapacitást, amit ők lekötöttek, akkor nyilván megpróbálnak ebből a pozícióból kiszabadulni, amennyire ezt lehet, megpróbálják visszaadni ezt a területet, felmondják azt a területet. Ez nem jelenti azt, hogy ez örökre is így van, tehát hogy ezért látjuk azt, hogy ugye ez párnapos hír, az Amazonnak az új székházát, amit terveznek egy 300 ezer négyzetméter lazán, 3-22 emeletes toronyban, egy komplexum, egy városfejlesztési komplexum, ez az Amazontól jön, mint ötlet, aki azért nem mondhatnánk, hogy egy kifejezetten boomer iparági szereplő, és mégis hisz abban, hogy van a fizikai térnek jövője. Azt, hogy az nem olyan, mint amilyen volt 2010-ben, hát persze, hogy nem, hát nyilvánvalóan változik, és valószínűleg most sokkal gyorsabban változik a fizikai tér iránti igényünk, meg a megfogalmazódott elvárások, mint mondjuk változott 16-ról 17-re, tehát egy nagy ugrás van. Például, de ez nem jelenti azt, hogy ez megszűnik.
Hogy a bérlők, mert ti azért elég sok bérlővel kapcsolatban vagytok, és talán eljutnak hozzád olyan információk, hogy most akár a meglévő 3-5-10 éves, kinek milyen hosszú időre volt a szerződése, akár most újonnan kötött szerződéseknél, milyen radikális bérleti konstrukcióban történő változásokat lehet felfedezni, ha van ilyesmi. Gondolok itt arra, hogy a bérleti idő rövidsége, vagy rövidítése, gondolok arra, hogy csak egy területnek egy része fixen, és a másik fele az lehet, hogy drágábban, de könnyen visszaadhatóan. Tehát mik ezek a most tapasztalható, tulajdonképpen az egész rendszert ilyen értelemben a korábban megszokott üzleti modellt felborító, vagy újraértelmező jelenségek, amik, és aztán majd kapcsoljunk rá arra is, hogy mondjuk nem mindegy, hogy mondjuk egy finanszírozó hogy gondolkodik erről a világról közép-hosszú távon, mert egy rugalmasan kiadott irodaházat könnyen visszatartó területekkel nem biztos, hogy ugyanolyan feltétekkel lehet majd, vagy akarnak finanszírozni. Hogyan kapcsolódnak ezek a dolgok össze, mert minden mindennel nyilván összefügg.
A legradikálisabb változás, amit látunk, az ugye az, hogy egyszerűen megfeleződött a bérleti kereslet. Tehát, tulajdonképpen aki teheti, az most abban a pozícióban van, amit felvett előtte, és nem nagyon variál. Nem bővít, nem költözik. Amennyiben pont olyan időszakban érte őt a 2020-as év, hogy valamilyen döntést kellett hoznia, ott többségében a meglévő kapacitással mentek tovább, ugye ez klasszikusan a bérleti szerződésnek a meghosszabbítása. Volt példa csökkentésre, volt példa bővülésre. Igazából nem mondhatjuk azt, hogy egy teljesen új típusú modellt fogalmaztak meg a bérlők, és talán két okból nem. Az egyik az, hogy igazából mindenkinek a legbiztosabb pozíció most az, hogy kivárja, hogy hova fog ez a visszapattanás megérkezni. Ugye mindenki a visszapattanásra, itt a gazdasági visszapattanásra gondolok, tehát ez a gazdasági növekedésnek a visszarendeződés, ez amire számítunk, és ami meg fog érkezni a következő negyedévekben, ez nagyon meghatározó lesz mindenkinek a saját bizniszének vonatkozásában, és ameddig ez a bizonytalanság ott van, hogy ez pontosan hol lesz. Gondolod, de Gergő, hogy egyszerűen az a típusú előrejelzési bizonytalanság, amiben ma mi vagyunk, nem ingatlan piaci szereplők, bármilyen üzleti szereplők, az ismeretlen. Tehát nyilván eddig is kellett hosszú távú döntéseket hozni, úgyhogy minden inputot nem tudtam konkrétan modellezni, volt egy hiba határ, de az valahogy kezelhető volt. Ma nem ebben vagyunk, ma feje tetejére állt minden, és aki tehette, az azt mondta, hogy akkor kicsit ezt most kivárok. Ezt láttuk abban, hogy ugye a bérleti kereslet konkrétan egy 50%-kal, 40-valahány százalékkal beesett a tavalyi, vagy 19-es évhez képest. Ez az első. A másik, ami nagyon fontos, hogy azért Magyarországon lényegesen rugalmasabb a bérleti konstrukció, rugalmasabbak a feltételek, mint mondjuk, amit az angol szász világ ismer. Tehát Londonban az valóban egy teljesen új történet, hogy a rugalmasabb bérleti konstrukciók bejöttek a képbe. Itt arról beszélünk, hogy ugye régebben ott a 15-20 éves szerződések azok nem, hogy ritkák voltak, hanem az volt a piaci standard. Ez teljesen anakronisztikus. Tehát azt nem lehet elvárni egy bármilyen szolgáltatóiparban tevékenykedő cégtől, hogy ő meg tudja tervezni a fizikai tér iránti igényét 15-20 évre előre. Ez Londonnak egy óriási változás.
100-200 éves cégek azért könnyebben megtették ezt akkor.
Igen, de azért ez ma már nem igaz a 100-200 éves cég. Mi is bőven vagyunk 100 éves cég, és mi sem szeretnénk 15-20 évre előre ilyen szintű elköteleződést vállalni. És ez szerintem egy teljesen valós igény, amit a bérlők megfogalmaznak, ami praktikusan azt jelenti, hogy mondjuk nem 5-7 évre írnak alá, hanem rövidebb időtartamra. Olyan konstrukciók, amiket te mondasz, az is teljesen valid, hogy egy bizonyos részt most igénybe vesznek, opcióval élnek egy maradék területre, különböző jogi megoldások vannak arra, hogy hogyan tudják ezeket, ha szükség van a bővítésre, hogyan tudják ezeket a bővülési opciókat lehívni.
És ez drágább is akkor nyilván, mert a rugalmasság az mindig költséges dolog alapvetően. És akkor innentől
egy
kezdve
opciónak ára van, ez így van.
Innentől kezdve a finanszírozási oldalról látsz-e, hallasz-e ezekkel az újvilági, vagy a modern, a posztpandémiás szerződési feltételekkel azonosulni tudó, meg ezeket felvállalni tudó finanszírozási lehetőség, vagy drágul emiatt a finanszírozás is? Hogy értékelnek?
A posztpandémiás időszakban a finanszírozásnak a legmeghatározóbb jellege az az, hogy sokkal olcsóbb lett a pénz, mint ami volt. A pénz, mint olyan, a forrásnak a költsége, az tulajdonképpen világszerte elolvadt. Ma a forrás, mint olyan, az nem egy korlátos jószág. Tehát alapvetően tulajdonképpen a bankok, nyilván ez egy elméleti megközelítés, de a bankok számára egyszerűbb forrást biztosítani és allokálni ezeknek az iparágak, vagy ilyen iparági szereplőknek és ilyen projekteknek, beleértve egy ingatlan fejlesztés, vagy egy ingatlan finanszírozást, mert egyszerűen megváltozott a pénzhez való globális viszonyunk. Most csak ha saját életedre gondolsz, te ma besétálsz egy átlagos magyar kereskedelmi bankba, és azzal, amit a te jövedelmeddel, a te hitelképességeddel valószínűleg negatív reálkamatlábbal fogsz találkozni, hogyha te egy értelmes ingatlan projektbe belekezdesz. Azért ez elképesztő, ilyen nem volt, tehát ezt nem láttuk egy jó
akkor nem törte keresztül. Meg. Tehát nem törte meg
ezt a lendületet. Nem törte meg, hanem ezt erősítette. Tehát, hogy igazából az ingatlan...
Egy logisztikai parknál mondjuk most teljesen érthető lenne, meg racionális, egy 18. Váci úti irodaháznál már azt gondolnám, hogy nem biztos, hogy
azok a feltételek. Van a mikro, meg a makroszint, van a monetáris szint, van a reálgazdasági szint, és azon belül is vannak a makrofundamentumok és a mikrofundamentumok. Én amit most mondtam, az abszolút, az a monetáris világ. Tehát az amit látunk, hogy ez a pénzbőség mit okoz a különböző értékeltségekben, azáltal, hogy a finanszírozás az alapvetően olcsóvá vagy ingyenessé vált, például mondjuk, amit a tőzsdeindexek felrobbantak, és amit a tőzsde bőven beárazza már azt, hogy itt egy gazdasági fellendülés lesz. A tőzsdén, ha értékelünk részvényeszközöket, akkor azok az értékeltségi szintek, amiket ma látunk, azok elképesztők ahhoz képest, ahol voltunk pár évvel ezelőtt. Ugyanez az ingatlan világába még nem érkezett meg. Hát egyszerűen azért, mert az ingatlan egy sokkal lassabban mozgó eszközosztály, de a logikája ugyanez. Tehát ott is az
tehát
a...
Tehát fel fognak robbanni az árak az ingatlan piacon a következő 2-3 évben.
Én azt gondolom, hogy nincs oka monetáris oldalról, hogy az ingatlan árak bármilyen szinten csökkenjenek. Ez az első állítás ezzel kapcsolatban. És ez a finanszírozásra is igaz, hogy a finanszírozás az nem lehet emiatt drágább, ebből a szempontból kiindulva. És most az, amit te mondasz, hogy nyilván nem megy, hogy logisztikát nézünk, hotelt nézünk, Váci úti irodát nézünk, vagy pedig mondjuk egy olyan iroda, aminek semmilyen fundamentális alapja nem volt, mert nyilván itt akkor meg kell nézni azt a piaci fundamentumot, és valószínűleg ma sokkal jobban hisznek a logisztikai piacban, mint az irodapiacban, hozzátéve, hogy például a 2020-as évben azért az irodapiaci befektetési volumen az nem omlott össze Budapesten egyáltalán, tehát csökkent valamennyire, de nem volt drasztikus, egyébként kevésbé csökkent, mint a teljes befektetési forgalom, tehát fundamentálisan ezek működő piacok,
de a finanszírozás
rendben van, és ugye nincsen hozam, ahová máshova be tudnám tenni ezt a pénzt, egyszerűen az ingatlannak ilyen értelemben van egy felértékelődési potenciája.
Az értékbecsléssel kapcsolatban, ott például a pandémia beköszöntével lettek komoly újra árazások, tervezések, vagy újraértékelések, akár banki portfóliókba, vagy ilyen befektetési tranzakciók előtt, tehát hogy ezt hogyan áraz, tudsz erről, hogy beleláttál-e, hogy...
Nem gondolnám, hogy nagyon komoly. Ugye ez az első pillanattól kezdve teljesen világos volt, hogy ez egy gazdaságon kívüli, tulajdonképpen egy üstökösként ide csapódott jelenség. Tehát teljesen más, mint ahol 2009-10-ben voltunk, amikor ott volt az a rendszeren belülről fakadó problémák ból megszületett válság volt, és ennek egy nagyon komoly, nagyon fájdalmas visszarendeződése volt. Magyarországon még fájdalmasabb, mint Európában az Egyesült Államokon nem is beszélve. Itt azt mindenki látta, teljesen egyértelmű volt a jegybankoknak, a kormányoknak, a szupranacionális szervezeteknek a hozzáállása, hogy mindenféle monetáris, fiskális támogatást meg kell ahhoz adni, hogy az a fajta gazdasági, pénzügyi stabilitás és biztonság, amiben 2020 elején megérkeztünk, az ne sérüljön, legalábbis olyan szinten ne sérüljön, mint hogyha itt kihúznák a dugót a falból, és minden egy negatív spirálba kerülne. Ez ugye azt is jelentette, hogy mindenki úgy gondolkozott az ingatlanról, hogy most rendben, hogy van egy pár hónap, pár negyed év, alapvetően hosszabb, mint amire számítottunk, ugye 2020 áprilisában, ez egy hosszabb időszak, de egy belátható pár negyedéves időszak, amely egy ingatlan cashflow-jának az életében azért menedzselhető. Tehát emiatt, mivel alapvetően a pénzügyi pálya és a gazdasági kilátások nem kerültek egy teljesen más dimenzióba, ezért emiatt ingatlan értékeket bedönteni senkinek nem lenne volna racionális érdeke.
Világos. Mondtad, hogy menedzselhető egy ingatlan életciklus alapján nyilvánvalóan ez a pár negyed év, viszont azt azért látjuk, és egyre hangosabb a jelenség, már az elején is volt róla szó, és központi téma volt, hogy a bérlők bérleti díjának az elengedése, vagy kitolása, vagy segítség nekik, akár ítél, akár irodai oldalon. Most ennyi idő után, hogy látod, mi a tapasztalat itt? Voltak konkrét sajtóhírek, ilyen meg olyan pláza, étterem, lezárás és elszámolási vita. Hol tart most ez a dolog? Mennyire van erős szikra, vagy ilyen robbanás előtt, hogy bírják még a kiskeres bérlők, vagy az irodások fizetnek-e, nem fizetnek? Mi a hajlandóság? Hogy néz ez most ki? És ebbe még esetleg belevonhatnám még itt az euró árfolyammal kapcsolatos, ugye, hát nem a pozitív irányba ható jelenséget, ami most standard, hogy beállt egy jó ideje, de hamar fölpattan, nem keveset, és azt mondjuk bérleti díjba 10-20% plusz, egy olyan időszakban, amikor kevesebb a bevétel, az nyilván nem esik jól a bérlőnek.
Hát nyugodtan fogalmazhatunk ennél erősebben is. Tehát szerintem a problémának a mélységét az mutatja, hogy amikor mi ezzel kapcsolatban beszélgettünk üzemeltetőkkel, ugye nyilván mi is üzemeltetünk házakat, illetve beszélgettünk bérlőkkel, és ugye amikor az eurónak a kérdését így felvetettem, a válasz az volt, hogy ezzel nem is tudnak még nagyon foglalkozni, mert sokkal jobb problémájuk van. És hát ezt, ha belegondolsz, ez nyilvánvalóan így van. Tehát, hogy amikor bezár a kiskereskedelem, tehát az nem létezik, hogy ez biztos, hogy van ilyen cég, de azért viszonylag kevés olyan hazai, de akár nemzetközi cég van, aki mondjuk egy év cashflow nélkül tökéletesen túlél, és nem érezni meg ennek a drámáját. Tehát ezek óriási, nem is egyéni, hanem szektorszintű drámák, és azt gondolom, hogy igenis itt nagyon komoly felelőssége van mindenkinek. A legelső felelősség az nyilvánvalóan egy kormányzati szint, hogy ezeket a szektorokat meg kell segíteni, ki kell segíteni. Ez egyrészt egy erkölcsi felelősség, másrészt meg egy teljesen egyértelmű gazdasági szükségszerűség, hogy nem engedjük. Nincs értelme engedni ezeket a szektorokat lecsúszni és elszegényedni, mert az tovább súlyosbítja ezt a válságot.
De például most ebben az esetben a segítség az a bérlőknek, vagy pedig akár a bérlőkön keresztül, majd még a tulajdonosnak is járna. Például ugye most lehet hallani, az a legújabb, hogy az állam is, meg a főváros is, hogy engedi el a bérleti díjat, főleg a vendéglátás, rendezvény, sport, stb. Olyan saját tulajdonában. Nem mondták ki, és ugye ez korábban is volt, hogy szerencsére Magyarországon nem történt meg az állami szintű szabályozása ennek a bérleti díj kérdésnek, hanem mindenki egyéni dílek alapján tárgyal, hogy valakinek jobban megy az üzlet, valakinek nagyon nem jól, és akkor nyilván megbeszélik. De hogy most már így, ugye kezd így látszódni, hogy így akkor van egy ilyen központosított üzenet, hogy ez átszivároghat-e a...
Az világos volt, tehát igazából az beszélgetések március 16-án kezdődtek, tehát ahogy lezárt az ország, rögtön elindultak ezek a tárgyalások, és azt gondolom, hogy ezt a szektor hihetetlen empátiával kezelte mindkét oldal, mert nyilvánvalóan itt nem arról van szó, hogy hogy a kiskereskedőt sújtja ez csak, ugyanúgy a tulajdonost is. Hát ugye, ami a kiskereskedőnek a vesztesége, az a tulajdonosnak is a vesztesége, akár a kimaradó bérleti díjon, akár a forgalomarányos bérleti díjnak a teljes megszűnésén keresztül, arról nem beszélve, hogy annak egyetlen tulajdonosnak sem érdeke az, hogy bármelyik bérlője tönkre menjen, és azáltal ott üres bérlemény keletkezzen. Tehát igazából itt egy csónakban volt mindenki, és azt gondolom, nyilván ezek most vannak egyéni esetek, de alapvetően szektor szinten ezt nagyon, nagyon kulturáltan és borzasztóan előremutatóan próbálta megoldani mindkét fél. De ahogy ez a válság és ez egyéni problémák azok súlyosbodnak, ahogy az idő halad előre, és ugye arról beszélünk, hogy ez most már 11 hónapja tart, hozzátéve, hogy Magyarországon azért ez kevésbé durva, mint mondjuk a környező országban, tulajdonképpen a nem létfontosságú kereskedelmi egységek hónapokig voltak zárva, beleértve a karácsonyi csúcsidőszakot is. Tehát, hogy azért Magyarország is ez egy borzasztóan súlyos kérdés, és nyilvánvalóan, ahogy az idő megy előre, a türelem fogy, és a kompromisszumkészség is csökken. Az, hogy erre milyen rendszer szintű megoldást találnak, hát ugye nyilván a legrendszer szintű megoldás az, hogyha előbb-utóbb, és minél inkább előbb, tehát minél hamarabb visszatérünk a valamilyen normalitásba, és ezáltal hagyjuk azt, hogy a piac visszahozva a forgalmakat rendezze ezt a kérdést. Ha ez nem megy, mert pedig ennek valószínűleg van egészségügyi oka, hogy miért nem megy, tehát ez egy járványügyi kérdés, alapvetően nem gazdasági, akkor bele kell nyúlni rendszer szinten, és az tényleg így van, ebben igazad van, hogy nem úgy, hogy azt mondjuk a piaci szereplőknek, mert nyilván a bérbeadók is piaci szereplők, hogy azt mondjuk nekik, hogy na, akkor mostantól nem fogadhatsz el bérleti díjat, mert akkor őket lőjük lábon. Tehát akkor itt hozzá kell nyúlni a pénzcsaphoz, hozzá kell nyúlni a fiskális támogatáshoz, el kell engedni az államadósságot, ez meg is történt, és igenis ezt finanszírozni kell, ez az iparág, mintha mi sem történt volna, ez nagyon erősen idézőjelbe téve, menjen tovább, a bérlők fizessék a bérleti díjat, a bérbeadók ezt szedjék be, és egyszerűen az alapvető, maga ez az alappiac, ugye a kereskedelem, ha nem is működik, attól még ez a pénzügyi modell, ez valahogy lélegeztetőképpen, de azért maradjon életben.
Ugye ebből a szempontból nagyon fontos kérdés a moratóriumnak a bevezetése, ami ugye nem csak a lakosság felé volt egy fontos intézkedés, hanem a piaci szereplők számára is, és ami ugye tulajdonképpen már a 2008-as válság elején szinte azonnal látszódott, nyilván más természetű okoknál fogva, tehát ott nyilvánvalóan hamar kiderült, hogy ki nem hitelképes, vagy ki nem tudja finanszírozni a projektet. Most azért attól függően, hogy ki mennyire stabil, de el van csúsztatva egy ilyen akár előfordulható bedőlési hullám, nem tudjuk még, hogy ez hullám lesz-e, vagy csak egy-egy bedőlés. Te erre mit vizionálsz a kereskedelmi ingatlan piacon, nem a lakossági piacon, akár bármelyik szektor tekintetében, számítasz-e arra, hogy a moratóriumnak egyszer le kell járnia, és ott akkor lesznek csontvázak hirtelen, amikre azért pislogni fogunk, vagy pedig nem tudom, tehát hogy ott jó lehetőségek lehetnek opportunista befektetői szempontból, stb. Tehát, hogy meg lehet csavarni a kérdést úgy, hogy pozitívan jöjjön ki, de mégis nekik, akik bedőlnek, inkább ez egy negatív előjelű helyzet lesz.
Jó lehetőségek, vagy opportunista megoldások, azok mindig és minden piacon vannak, és nyilván ilyen mikroszintű surlódások is. Tehát szerintem azt most ne bolygassunk, mert biztos, hogy lesz mindig olyan, amikor egy-egy projekt az megborul, mert az alapvető üzleti modell, ami működik, az nem jó, vagy nem piacképes, vagy már előregedett, stb. Tehát ez a piacnak a természete. Attól egyetlen piaci helyzet sem véd meg senkit, hogyha valamilyen olyan üzleti problémája, vagy üzleti hibája keletkezik, hogy az annak következménye van arra vonatkozóan, esetleg mondjuk akár csődbe is mehet, ingatlan esetében mondjuk ilyen értelemben egy víz alá kerül. Más ez a helyzet, mint ami volt 2009 után, ahol ugye volt egy alapvetően fundamentális probléma, nem jól működtek a piacok, volt egy keresleti gyengeség, ami évekig kitartott, tulajdonképpen minden piacon, és volt egy pénzügyi válság, egy eladósodási kérdés, egy adósságválság, ami Magyarországon még súlyos volt azzal, hogy devizában történt ez az eladósodás. Tehát most nem ez a helyzet, azt látjuk, hogy alapvetően iszonyatosan alacsony Magyarországon mind az üzleti szektornak, mind a lakosságnak az eladósodottsága, sokkal erősebb a forint kitettség, mint a deviza kitettség, ami nyilvánvalóan kedvező. És van egy gazdasági egyensúly, amit ne felejtsük el, hogy 2018-19-ben azért mi itt nagyon jó éveket zártunk, és 2020-ban is borzasztóan optimisták voltunk még februárban. Tehát, hogy ide ha visszatalálunk, akkor egyszerűen szektor szinten nincs az a csillagállás, ami miatt az ingatlanoknak borulnia kellene, és egymás után dőlnének ki a csontvázak. Arról nem beszélve, hogy ne felejtsük, ez a válság, ami legutóbb volt, hogy ez 10 évvel ezelőtt volt, és akkor ezt minden szereplő pontosan látta, hogy az ingatlan piac tulajdonképpen ez a too big to fail. Tehát, hogyha az ingatlan piac, az ingatlan befektetések azok elborulnak, az egy olyan szintű rendszer szintű problémát jelent, ami az egész gazdaságot tudja vinni. Magyarán inkább valahol hamarabb bele kell ebbe nyúlni, hogyha itt egy borulás lenne, de azt gondolom, hogy a reálgazdasági alapok most sokkal inkább amellett szólnak, hogy vissza tudunk találni egy normális piaci működéshez viszonylag rövid időn belül.
Visszakanyarodva az irodapiachoz, hogy kicsit újra konkrétumokhoz menjünk át, ugye alapvetően mindig is volt, de mostanában még jobban, talán egyre jobban előtérbe kerül az új és a régi irodák közötti verseny, hogy mennyire tudják vonzani a potenciális bérlőket. És nyilván volt egy áldott időszak, mondjuk a használt irodák szempontjából az elmúlt pár évben irgalmatlanul megdrágult a kivitelezés, ezért drága volt a bérleti díj az új helyeken, ezért ők is tudtak, ugye, mint kiegész, vagy cseretermék, vagy kiegészítő termék fölzárkózni, de hogy most például a pandémia okozta új típusú gondolkodásban, azzal, hogy brutális költségeket tudnak megspórolni a cégek, hogyha felezik mondjuk a irodaterületüket, a bérelt irodaterületeket, illetve van egy igény valamiért az új, jobb minőségű, emiatt talán gépészet, biztonság, stb. Új standardek miatt van egy ilyen feeling, hogy az biztos jobb lehet. Hogy emiatt például extrém versenyelőnybe kerülnek-e például az új fejlesztések, és a régiek azok hatalmas versenyhátrányban, vagy pedig csak nagyon extra felújítási költségek és áldozatok árán tudnak versenybe szállni, mert ha valaki bérleti szerződést köt és költözik, vagy szeretne valahol bérelni, akkor biztos, hogy az újat fogja akarni választani.
Ez azért nem teljesen biztos, mert a piacnak van egy nagyon régóta nagyon jól működő szabályozó rendszere, ez az ár. Tehát az azért teljesen látszik, hogy egy új ingatlannak az ára az értelemszerűen drágább, mint egy régi ingatlan. Tehát ezt pedig az egyenletből nem lehet kivenni egy döntésnél. Persze mindenki a jobbat szeretné, mindenki a csillogóbbat szeretné, mindenki Teslát szeretne, ettől függetlenül nem mindenkinek.
De hogyha eddig 100-at fizettem, és a most egyébként ugyanazért 50-et kéne, de jobb minőségű helyen 60-at kell fizetsek érte, az ugye 20%-kal több, mint ahol most vagyok, akkor is csak akkor 40-et spóroltam, az se rossz.
Igen, de azért nem ezek az arányok. Tehát, hogyha most azt nézzük meg, hogy hogyan néz ki a bérleti díjaknak az evolúciója 2020-ban, akkor azt látjuk, hogy igen, az áraknak az emelkedése megállt, sőt egy nagyon picit csökkent. Amiről most én beszélek, az, hogy mi meg szoktuk nézni azt, hogy az időszak végén, adott negyedév végén, a jelenleg a piacon lévő, tehát már átadott ingatlanokban, mennyi a szabad terület, és ezt milyen áron hirdetik a tulajdonosok. És ennek az átlag ára, az ugye az átlagos bérleti díj, ez 2020 év végén 13,6 euró per négyzetméter volt, ha minden kategóriát nézünk, és ez egy nagyon picit lejjebb van, mint ahol 2019 év végén tetőzött. Ugyanez az érték, ha csak az A kategóriát nézzük, ahová a legtöbb új fejlesztés tartozik, ez tovább emelkedett majdnem 16 euróra, míg a B kategóriában, ami ugye kifejezetten a régebben, amit te mondasz, valószínűleg most már az életciklusának olyan értelemben a végén járó ingatlan, hogy már csak komoly diszkonttal adható bérbe, vagy pedig egy komoly átalakítás lenne szükség. Ott azért már látható volt ez a korrekció, és ott ez az árszint, ez becsökkent 10 és fél euróra. Tehát ez egy nagyon komoly különbség, ugye itt 60% eltérés van az A átlag és a B átlag között, és ez az olló, ez folyamatosan nyílik. Ebben teljesen igazad van, hogy amikor a piacon nincsen komoly kínálat, egyszerűen a bérlő nem tud miből válogatni, mert összesen van 5% szabad iroda az egész piacon, akkor ez az árolló, ez nem nyílik annyira, és akkor a rosszabb minőségűt is könnyebb drágán eladni. Nyilván, ahogy megjelenik a verseny, már pedig most a verseny megjelent, mert közel 10% az üresedési ráta. Ezt, ha kontextusba helyezzük, a 2010-es évben ez 22-23% volt, tehát teljesen másra van a piac, azért ezt látnunk kell, de mégiscsak 10% és nem 5%, tehát nyilván itt azért már valahogy nyílik az olló, és ez valószínűleg a későbbekben is így lesz.
Világos. Egy olyan utolsó téma lenne, ami lehet, hogy egy ilyen utopisztikus gondolatmenet, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel egyébként foglalkoztatok-e, vagy hallottál-e róla, vagy érdekesnek találod-e, mint ingatlan piaci elemző. Mégpedig az, hogy ugye az egyik legizgalmasabb kérdés az elmúlt években a Airbnb felfutásával a belvárosban a budapestiek lakhatása és a megfizethető lakhatás témája lett. Azért érdekes, mert hogy egyébként a Budapesten, és akkor itt jön egy olyan szám, amire nem tudom, hogy mekkora ez a szám, de ismerve sok céget, valószínűleg nagyon magas, egyébként lakóingatlannak épített, vagy annak tökéletesen funkcionáló irodákban, lakásirodákban dolgozik 100 000-nyi cég vagy szolgáltatás, a fogászattól kezdve a mérnökirodán át, stb. És itt jön egy olyan felvetésem, hogy vajon, hogyha ezt lehetne szabályozni, hogy már pedig a irodai tevékenységet, vagy szolgáltató tevékenységet lakó jellegű ingatlanban nem lehet végezni, hanem csak iroda vagy szolgáltató funkcióra épített ingatlanba, akkor alapvetően itt akár több milliónyi négyzetméternyi puffer van Budapesten ezekben a cégekben, akik akár nem csak egy személy, hogy otthon, hanem több lakást összenyitott mérnökirodák a belvárosban, vagy ügyvédirodák, és ezzel lakások is szabadulhatnának fel, így olcsóbbá téve, vagy megfizethetőbbé téve akár a bérlést, akár a vásárlást, illetve az irodapiacnak is egy hatalmas potenciális felvevő piaca alakulhatna ki. Tudsz erről a világról, és hallottál-e róla, és hogy mi a véleményed?
Nekem ez nagyon érdekes felvetésnek tűnik. Elsőre azt gondolom, hogy ez egy borzasztóan erős beavatkozás a piacnak a működésébe. Tehát tulajdonképpen ez egy központi újraelosztásnak nevezzük, hogy a meglévő ingatlan állományt azt megfelelő elgondolások mentén felszabdalom arra, hogy ki mire használhatja. Tehát nyilván van az a mérnökiroda, ami ott van a belvárosban, vagy az a fogászati rendelő, ami ott egy valaha lakásként funkcionáló társasházi albetétben működik, az valamilyen piaci okból van ott, tehát azt vagy valaki bérbe adta annak a fogászati szolgáltatónak, vagy pedig megvette, mert neki ez így tűnt logikusnak. Szóval azért ez egy olyan szintű beavatkozása, az ingatlan piac alapvetően egy magánpiac, tehát egy abszolút szabályozottan működő, de privát tulajdon alapuló piac, és ez azért szerintem jó, hogy ez így van. Tehát nem indulnék el ebbe az irányba.
Igen, de most egy olyan helyzetben beszélgetünk erről, ahol mondjuk az Airbnb-t szabályozni szeretnék, hogy te most rövid távon hogyan adhat.
De ott alapvetően maga az iparág, az iparágat szabályozik, nem pedig az ingatlannak a hasznosítási formát. Tehát az bérbe van adva az ingatlan, ahhoz igazából az államnak ilyen értelemben nincsen köze, viszont olyan formában adom bérbe, hogy én tulajdonképpen ott egy hotelt üzemeltetek, megint csak idézőjelben, mert nyilván nem egy hotel, de van egy olyan hibrid megoldás, ami valahol a lakás és a hotel között van, és maga a működésénél fogva ez a modell kockázatokat jelent, ugye nyilván az Airbnb-t nem azért szabályozzák elsősorban, mert hogy az ingatlan piacon meg szeretnék szabni, hogy ebben az épületben lakók legyenek, a másik épületben pedig hotel legyen, tehát nem egy ilyen falanszteri várostervezési logika van mögötte, hanem a hotel üzemeltetésnek a normális, a mainstream módjának nem megfelelő modell az Airbnb, ami miatt ebbe bele kell nyúlni, és ennek van egy olyan vetülete, és nyilván ez az, ahol bármilyen baloldali, új baloldali hangok felerősödnek, hogy emiatt van egy komoly lakhatási krízis, ami ezekben a nagyvárosokban kialakul, mert ugye ez elveszi az állományt a hosszú távú bérleti jogviszony elől. Itt egy hasonló beavatkozást az irodapiacon én nem látok észszerűnek, tehát azt nem gondolom, hogy meg lehet mondani, hogy megint a mérnökirodánál maradva, hogy a mérnökiroda, ami jelenleg működik egy 5. kerületi bérházban, azt neked át kell menni egy 13. kerületi irodaházba. Ehhez nincsen joga.
Nyilván, kicsit megfordítva a dolgot, be lehet őket vonzani?
Hát hogy ne? Hát az, de azt látjuk is, tehát azért ez egy komoly piac, ahogy az ilyen kisebb cégeket, akár startupokat, akár amit mondasz, ilyen freelancer irodákat be tud vonzani egy modern irodaház, mert nyilván van teljesen más szolgáltatást, tehát egy teljesen más komfortról beszélünk. Tehát nem szabályozási oldalról kell ezt megfogni, hanem nagyon durván piaci oldalról, hogy igen, valószínűleg többbe kerül egy iroda, de hát sokkal több az, amit te ott kapsz szolgáltatásként.
El tudod képzelni, hogy abban a logikában, ahogy mondjuk nagy cégek harmadolják, felezik a jövőben bérelt irodaterületeiket a home office-nak köszönhető változások miatt és az új munkavégzés miatt, ezekben az irodákban is dolgozó, egyébként a teret ők sem valószínűleg kihasználó cégek, inkább egy olyan új irodapiacra jönnek beszereplőként, ahol nem is irodaterek vannak, hanem ilyen coworkinges, vagy ilyen szolgáltatott iroda jellegű megoldások, és ott hagyják, inkább eladják a belvárosi lakást négyzetméterét 800 ezer 1 millió forintért, vagy drágábban, hogyha még jobb helyen van, és bérelnek sokkal olcsóbban csak helyeket, meg potenciális tárgyalói lehetőséget, mert ez egy olyan üzleti modell, amiben ők is jobban jönnek ki, és nem kell fönntartani a belvárosi lakást, vagy nem kell azt bérelni.
Én abszolút el tudom képzelni, ez nem az én feladatom, hogy ezeket a megoldásokat létrehozom a piac számára. Nagyon jó fejlesztőink vannak, nagyon jó ingatlan üzemeltetőink vannak, akiknek nyilvánvalóan válaszolni kell a kor kihívásaira, és hallani kell az új idők szavát, és ezt meg is fogják tenni. Én nem szeretnék jósolni, mert nem akarok abba a hibába kerülni, mint az IBM-nek az elnök a 40-es években, amikor azt mondta, hogy a világon 5 ilyen számítógépe lesz szükség, mert ilyenkor lehet óriási mellélövéseket, baklövéseket elkövetni, de az biztos, hogy az irodapiacnak meg kell újulni. Tehát abban bennem nincsen kérdőjel, hogy az emberek szeretnének visszatérni a fizikai térbe, egyszerűen azért, mert az a világ, amiben eddig voltunk, az egy átmenetileg a működésnek a fenntartására alkalmas megoldásokat jelentett, de egyetlen civilizáció sem nőtt úgy, hogy az emberek egymástól eltávolodva, izoláltan élnek. A város a civilizációnak a hajtóereje. Az, hogy a város milyen tereket követel meg, az viszont folyamatosan változik. Tehát 2010-ben, ha beszélgettünk az irodákról, nagyon, nagyon keveset beszéltünk mondjuk a coworkingről, ma ez egy abszolút egyértelmű téma, lehet, hogy 2020-ben már a coworking lesz unalmas, és egy teljesen más modell születik meg. Szerintem ezt a fejlesztők ki fogják találni, de amit mondasz, az a rugalmasság, az szerintem az abszolút elvárható, és szerintem ez ami egy óriási változás, hogy a cégeknek az teljesen, ahogy amennyire rugalmasak vagyunk mi a fogyasztásunkban, annak megfelelően a cégeknek az üzleti modelljüknek egyre rugalmasabbá kell válni, és nyilván a fizikai világ üzemeltetőinek, az ingatlan fejlesztőknek, az ingatlan üzemeltetőknek, tulajdonosoknak szintén valami rugalmasságot adniuk kell, hát ugye nekünk van az a korlátunk, hogy a fizika az kevésbé rugalmas, mint a digitális világ, de valahol muszáj megtalálnunk ezeket a hibrid megoldásokat, és erre egyébként azért látunk jó példákat.
És a megoldásokat legkorábban akkor kezdhetjük el megtalálni, hogyha nem a home office amikor már elkezdjük a home office világot élni, nem pedig a karantén office világát, amiben most élünk, és egyáltalán gondolkodhatunk azon, hogy ebben az új világban, amikor egyébként már bármit megtehetünk, mégis hogyan akarjuk hatékonyan is a cégünk számára, meg magunk számára life-work balance szempontjából megfelelően kezelni ezt a helyzetet. Tehát még nem tartunk ott, hogy elkezdjünk azon gondolkodni, hogy hogyan is akarjuk majd csinálni.
Ez pontosan így van. Azért nem tartunk ott, mert szerintem nagyon kritikus lesz, hogy amikor 2021 végén, remélhetőleg addigra azért már pontosan fogjuk látni, hogy ez, tehát ez akkor már múlt időben beszélünk erről az egészségügyi krízisről. És hogy akkora elkezdünk körbenézni, hogy hol is van a gazdaságunk, és mi az a pálya, amire visszaálltunk. Ha ez egy évi 3-4%-os növekedés, akkor azt gondolom, hogy nem lehetünk elégedettek, hogyha ez egy 4-5-6%-os növekedés, és így indulunk neki egy olyan évtizednek, amikor még egyszer a pénz az olcsó, amikor van egy óriási fiskális stimulus a rendszer, amikor mindenki, aki túlélte ezt az egymásfélt, és az kritikus, hogy minél több szektor, minél több szereplőt segítsünk ezen át, hogy túléljék. Egy olyan robbanásszerű gazdasági fejlődés előtt állhatunk, amire nem volt példa az elmúlt két évtizedben. És akkor mindenki máshogy fog majd gondolkozni a saját üzleti tervéről, nyilván látni fogja a saját beszállító és a saját vevői környezetét, és akkor máshogy fog megtervezni egy 3-5-10 éves ingatlan projektet is. És akkor jön az, hogy újra rakjuk, hogy igazából én hogyan és milyen formában szeretnék dolgozni, és ebben a modellben biztos, hogy helye van az irodának, biztos, hogy helye van a home office-nak, a coworkingnek, és minden egyéb, akár még általunk ma el sem képzelt modellnek.
És az ingatlanpiac jellemzőknek is remélhetőleg.
Abszolút, ránk mindig szükség lesz.
Köszönöm szépen.
Gergő, egy élmény volt veled újra beszélgetni. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönöm, és köszönjük a hallgatóknak. Örülünk, hogy meghallgattatok, és legközelebb is érkezünk hasonló izgalmas témákkal. Köszönöm, Gábor. Sziasztok.
Köszönöm, Gergő. Viszont hallásra, sziasztok.